egy picit így látom, hogy itt Magyarországon sajnos kezdték drukkolni valaminek, vagy ennek, vagy annak, és nem feltétlenül akarni többet tudni, hogy nézzük meg, hogy valóban mi van. Valóban ebben a kérdésben mi van, mik az összetevők. És én remélem, mert Magyarország annak az előnye, az egy kis ország. Nem rengeteg emberről van szó, egy viszonylag kicsi területről van szó. Azt jelenti, hogy sok esélye van, sok mindent megváltoztatni viszonylag hamar. Szóval én nagyon-nagyon, és sajnos a rossz irányba is viszonylag hamar tud lenni. Vagy akár menni. Szóval én abban remélem, hogy lesz egy picit ilyen józanabb és figyelmesebb korszak jöhet, hogy az emberek kezdenek rájönni, hogy nem fontos nekem, hogy igazam van, vagy mennyire jó tudom, hogy mennyire igazam van, vagy amit én gondolok, az igaz, hanem ez sokkal fontosabb megértő lenni. Tehát, hogy értsem meg, hogy miről van itt szó. És tudom a különbség, amikor azt mondom, hogy igazam van, és most fontos, hogy az van, vagy találjunk ki, hogy tényleg valóban mi zajlik itt, és mi a különbség a kettő között. Mert ha abba adjuk ezt a kíváncsiságot, akkor én nem vagyok nagyon reményteli a jövőre.
Ki hinné, hogy a magyar kortárs színjátszás egyik legszínesebb egyénisége egy amerikai, aki ráadásul nem is magyar szülők gyermekeként került nem sokkal a rendszerváltás után Magyarországra, hanem azért, mert félúton Verona és Szentpétervár között Budapesten ragadt. Andrew Heffler azóta színházban szerepel, darabot rendez, zenél és üzleti tréningeket is tart. A magyar improvizatív színjátszás biztosan másmilyen lenne, ha ő annak idején mégis az orosz várost választja. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, én Kósa András vagyok. 1993-ban utaztál Magyarországra először, hogyha jól tudom. Uh-huh. Hogy jött ez az ötlet, és mégis miért döntöttél a tartós itt lét mellett?
Ja, hát igazán véletlen volt, tehát megszületett a helyzetből a döntés igazán, vagy ilyen hosszasan született meg a döntés. Eredetileg a veronai haverjaimnál voltam, és a tervem az hát a Szentpétervárhoz jutok.
Elnézést kérdezzük meg, hogy ugye te Los Angelesből származol.
Ja, igen, azt már tisztázunk, hogy tényleg Los Angeles-i gyerek vagyok eredetileg, és itt utaztam Európában. Épp voltam Olaszországban, és ismerőseim azt mondták, hogy ne hagyjam ki Magyarországot, ha keletre megyek, és akkor jöttem Budapestre. Ez egy ilyen októberi, nem tudom, késő októberi este, 93-ban, mondjuk október 31, vagy akár. És esett a hó, nagyon-nagyon sötét és árnyékos volt a város, nem volt annyira vonzó elképzelni, hogy felszállok egy vonatra, és megyek még tovább keletre, és nagyon megtetszett a város, itt voltam egy pár hétig, gondoltam, hogy mit csináljak, hova megyek tovább. Oroszország nem volt annyira vonzó, mert akkor igazán már kezd jönni a hideg időt, és megtetszett Magyarországot, és volt egy ilyen enyhe tervem a fejemben, hogy hát, ha töltök több időt Európában, akár egy évig, két évig így dolgozom, friss diplomásként egyetem után, és akkor meg is találtam a lehetőséget, hogy a világ kiállítás lett volna itt Magyarországon, Bécs, Budapest váltva, vagy valahogyan együtt, és találtam egy munkalehetőséget, vállaltam, vagy nagyon inkább tök kedvesek voltak, hogy azt mondták, hogy nyugodtan gyere vissza, valami munkavállalási engedélyt szerzünk neked, és akkor indítsd a kis karrieredet itt. És akkor így született meg eredetileg a döntés, és május 94-ben jöttem vissza.
Értem, és hogy kerültél be a magyar színházi világba, vagy a művészet életbe?
Hát igazán a proximitás, tehát ilyen a helyi adottság volt, hogy már érdekelt a színház, meg foglalkoztam vele addig, amíg nem voltam itt is, mert zenekarban zenéltem, meg improvizációval foglalkoztam, színházzal foglalkoztam, de diákként, vagy tanulóként, vagy egyetemen. És a Merlin Színház volt ott rögtön közelben, ahol laktam, Ferencér terén laktam, és gyakorlatilag a Városháznál dolgoztam, vagy ott volt iroda. És a Merlin Színházban gyakran beugrottam, és néztem, hogy mi zajlik itt, és egy eléggé nemzetközi, viszonylag színvonalas európai, inkább művészréteg, európai színház zajlott ott, a Jordán Tamás vezetés alatt, és igazán sok minden volt ott, tehát ilyen volt élőzene programok, élőzene koncertszervező iroda volt ott, nemzetközi színészek, projektek jöttek át valahogyan egy hétig, két hétig játszani, workshopokat adni, stb. És valahogyan itt találtam fel magamat, mint a munkaórák utáni érdeklődés. Aztán kezdtem dolgozni egy koncertszervezési cégnél, ami ott volt, mert kellett valaki, aki tudott beszélni a nemzetközi zenekarokkal, és itt lógtam igazán a Merlinnél. És előbb-utóbb kezdtem bekerülni a programokban, tehát ilyen kezdtem. A színészi programban bekerültem egy előadásba, majd később képzéseket tartottam színészeknek, és előbb-utóbb így nőtt ki a dolog.
Emlékszel, hogy mi volt az első alakításod, amikor már magyarul beszéltél a színpadon?
Hát az első az az, hogy amikor közönséghez beszéltem egy zenekari helyzetben, egy ilyen koncertben, amikor a dalok között, vagy csak köszöntöm a közönségnek, akkor magyarul szólaltam, tehát ez volt az első ilyen élmény talán. Lehet, hogy egy előadásban is volt egy magyar, próbálok emlékezni, hogy azt hiszem, hogy volt valami nyári színház, hogy valami esti, vagy vacsorai, vagy nem tudom milyen színház volt, ahol volt nekem egy rész magyarul, amit kellett mondanom a közönségnek. Az első magyar szerep, ez egy Ibsen darab volt, ami most már ilyen Madács kamaránál van, a Schur Studio, vagy ezekben játszottunk egy nagyon, nem mondanom, egy apakrifai Ibsen, de egy nagyon kevésbé ismert, és nagyon kevesen játsszák a Little Iof nevű előadás, és akkor ott volt, hogy másfél órát, vagy két órát voltam színpadon, majdnem végig, hogy magyarabb volt a szerep. Ez volt az első ilyen alkalom. Ez már 2000, nem tudom, 4-5 lehetett.
Értem. És hogy jött az improvizatív színház egyébként?
Hát nekem szerencsém volt, hogy ötödikesként általános suliban volt egy tanárom, aki így nőtt föl. Gyakorlatilag egy ilyen iskola utáni drámapedagógiai világban nőtt föl, őt Chicagóban, és igazán a Viola Spolin nevű improvizáció vagy színház technikai fejlesztő nő alatt nőtt ki ezt a dolgot Chicagóban, és az én tanárom volt az egyik napköz is. És amikor ő tanár lett, akkor neki nagyon fontos volt, hogy ezek az elvek, ezek a technikák, ezek a bizonyos a fejlesztő eszközök, pontosan ahogy ő is kapta, gyakorlatilag nyelvtan, akár matematika, akár történelem, bármin keresztül, hogy hogyan tudja ezeket a technikákat kamatoztatni, fejleszteni a gyerekeket, és ez neki egy fontos elv volt. És ő mindig hozta az ő osztályában, ez volt az ő különlegessége, és igazán szerencsésen én ezeket megkaptam. Minden héten, vagy sőt, minden napon volt egy félretett óra, ami úgy volt nevezve, hogy kreatív dráma, vagy nem tudom, dráma volt a neve, és igazán ez volt 50 perc félre szedve nekünk, hogy mi dolgozunk ki ezeket a dolgokat, vagy nézünk valami, ami a televízióból, és elemzünk, vagy nézünk filmből, és elemzünk, vagy játszunk, vagy improvizálunk egymásnak. És igazán ott ragadt meg. Nem is fontoltam meg, hogy mennyire érdemes, vagy mennyire izgalmas volt ez tanítani gyerekeknek, meg megkapni gyerekként. De amikor kezdtem nyári táborokhoz fordulni, meg drámatáborokhoz, vagy ő neki is volt az, akkor én ott is dolgoztam néha dráma, nem tudom, segédként, vagy ilyesmit, és akkor kezdtem mélyebbről tudni és megismerni ezeket a technikákat. Majd 18-19 évesen kezdtem tudni, hogy ezek nagyon jó eszközök. Tudok kezdeni valamit velük, akár dalokat írni egy zenekarral, vagy tudok olyan gyakorlatokat csinálni, hogy össze tudunk írni egy sztorit így együtt, vagy fejleszti a figyelmi képességeket, vagy amikor nekem kellett tudnom, hogy oké, egy közönség előtt kell állnod, jelen kell, hogy legyél, lássad őket, kommunikálj velük, hallgass a közönségre, a reakciókra. Hát ezek mind az eszköz, az valahogyan azért volt talán bármilyen értelemben a készlettáromban, mert volt vele némi tapasztalatom.
Az a laikus előfeltevésem, hogy az improvizatív színház azért az a színház világon belül is igényel különleges képességeket. Vannak olyan színészek, akik amúgy nagyon jó színészek, de improvizatív színházat kevésbé tudnak művelni?
Én szerintem mind. Tehát ilyen szempontból én inkább úgy látnám azt, hogy majdnem minden színész, aki komolyan szeretne foglalkozni ezzel a technikával, meg fejleszteni ezt a szakmát, vagy magában ezeket a technikákat, akkor én valószínűleg tartom, hogy jól fogna tudni improvizálni. Viszont ugyanolyan szorgalom, ugyanolyan teljes odaadás, vagy figyelem, meg fejlesztési folyamat igényli, mint bármit. Tehát ilyen, ha az ember nagyon jól tud, vagy jól szeretne tudni mondjuk steptáncot, vagy tangozni, akkor hát sejtem, hogy több-több év kell hozzá. Sok mindenki szerintem nagyon képes rá. Az, hogy milyen gyönyörűen tangozik valaki, vagy milyen megfelelően tangozik valaki, az változó. Az improvizáció ilyen hasonló ilyen szempontból. De a különbség az az, hogy nem mindenki tangozik minden nap. Viszont mindenki improvizál minden nap. Csak nem tudjuk róla, tehát nem figyelünk oda, mintha ezt csináljunk. Emiatt nagyon más a kapcsolatunk vele, mert én nem szoktam sajnálni, vagy furcsán érezni magam, mert furcsán vagy rosszul tangozom. Mert nem töltöttem vele időt, sem foglalkoztam vele. Viszont ha azt mondod valakinek egy hónap után, hogy most nagyon kell fejleszteni XY az improvizációba, akkor ez az ember néha azt mondja, hogy hú, viszont ez eléggé hasonlít a napi életemhez, akkor ez egy eléggé kemény kritika tudna lenni valakinek. Szóval inkább azt mondanám erre, hogy egy színész, aki viszonylag szerényen látja, hogy ez egy teljesen más technikai készlet, ugyanúgy kell fejleszteni ezt, mint az éneket, vagy nem tudom mit, és ha viszonylag szerényen áll hozzá, és adja magát azt a lehetőséget, vagy valakitől úgy képzést venni, hogy ő fejleszteni fogja. És akkor tud. Ha inkább fél tőle, és azt mondja, hogy már jól csinálom, akkor szenvedni fog vele. Vagy azt fogja, hogy ja, ez nagyon más, és nagyon nehéz, akkor nem. És akkor, hát persze, akkor ő végképp szenvedni fog vele.
Értem. És hogyan lehet ezt fejleszteni egyébként? Tehát például mondjuk, ha nem is feltétlenül színészeknek, de mondjuk a hallgatóknak, akiknek mondjuk úgy érzik, hogy a való életben lefagynak bizonyos helyzetekben, mondjuk ha itt egy nagyon-nagyon rövid, egy perces gyors talpalót kéne adnod, akkor mi lenne a tanácsod, hogyan lehet az improvizációs technikát fejleszteni, azt, hogy jól reagáljunk váratlan helyzetekre?
Hát én szerintem, mint minden egyes színészi technikát, a szorongás csökkenésről szól, vagy legalább ott kezdődik, és szerintem az oroszlán részét, amit akarunk nézni, és illetve hatni rá, az az, hogy a szorongás az nagyon-nagyon sok minden gátol. Tehát nagyon sok minden blokkol, például valaki lefagy. Ez egy szorongás általában. Tehát azt jelenti, hogy félek az ismeretlen jövőtől, félek, hogy a kortársaim vagy a többi embert hátha felülbírálnak, vagy kritizálnak engem, és nagyon félek a változástól. Tehát ez a három adott félelem az nagyon nehéz legyőzni, sőt nem is fogsz. Tehát ezek adottságok, szociális állatként rendelkezni. Viszont az improvizáció az pont ez a műfaj, ami állandóan teljes fókuszban tartja mind a három félelmet. És valahogyan, tehát muszáj fogni ezeket a problémákat, és elfogadni, hogy ez van, és muszáj lépnem, hogy csökkenteni kell ezeket a félelmeket. Azt, hogy nem tudok kontrollálni a jövőt, viszont be tudok folyásolni azt, hogy mi van a partnereimmel. Tudom hagyni, hogy én befolyásolható vagyok. Nagyon figyelek az aktív figyelemből. Használom azokat a dolgokat, ami van körülöttem, ami már elhangzott, amit látom, ami adottnak, vagy egyértelműnek tartom. Nagyon sokszor az ember feszült, vagy szorong azon, hogy ő azt hiszi, hogy valami csodálatos kell, hogy történjen, vagy valami új, vagy eredeti, és ezek olyan gondolom én, fiktív nyomások. Tehát eredeti nincs, nem is lesz, ne foglalkozz vele. Okos, értelmes, izgalmas, ez egy nagyon nehéz dolog, mert fogalmam nincs, hogy ennek a 100 embernek mi okos, mi értelmes, mi izgalmas. Viszont azt tudom, hogy nekem mi a következő egyértelmű. Ne, annak van esélye, hogy ez izgalmas valaki másnak, mert nem biztos, hogy azonos. Az is izgalmas, hogy azonos, és örül az ember, hogy basszus, végre valaki mondja azt, amit én is tapasztalom. Szóval én szerintem igazán a technikai fejlesztés az azt, hogy a gyakorlatok a szorongást csökkennek, és meg kell nézni az embernek, hogy valóban mi a gond. Mi a gond? Én azt hiszem, hogy nagyon izgalmas és eredeti kell, hogy legyen. Én azt látom improvizációban, ez egy gond. Te nem akarod ezt, hogy gátoljon téged a fejlődésedet. És szerintem kezdeni kell ezekkel a lépésekkel. A másik az, hogy lásd, hogy nyilvánvaló mit van. Tehát nyilvánvaló asszociatív gép a fejed. Tehát ez adott. Nagyon sok mindenki tartja magát unkreatívnak. Tehát nem vagy unkreatív, hanem most le vagy fadva, mert félsz attól, hogy valaki fogja mondani, hogy mennyire rossz volt ez az ötlet, vagy mennyire nem talált ez a asszociatív pillanat, vagy mennyire nem illenek össze ez a két szín, vagy ez a két ötlet. És igazán az nem igaz, hanem minden egyes dolognak van egy asszociatív mintája, vagy egy kapcsolódás. És nagyon sokszor az embernek csak el kell fogadni az, hogy lehet, hogy még nem tudom, de tudni lehet. Maradni kell a folyamatban. És én szerintem ez részben erről szól a dolog. Tehát az improvizáció, én úgy látom, hogy ez furcsán fog hangzani talán, de ez a babonának az ellenszérum. Tehát azt, hogy mi hiszünk dolgokban, amit nem értjük, vagy nem igazán tudjuk, hogy mi van, de mondjuk határozottan, ő egy nagyon nagy talentum. Ott a tehetség. Én azt hiszem, hogy ha valaki ezt mondja, legalább ez dereng, vagy csenget az én fejemben, hogy ez az ember nem tud konkrétan, miről beszél. Ő csak lát valamit, ami nagyon tetszik, vagy elbűvöl. De nem tudja pontosan az, hogy mi az. Mert igazán kicsi dolgokból áll össze, technikából áll össze. És általában, ha azt mondod, hogy valami egy embernek mondjuk, aki gyönyörűen teljesít, vagy nagyon képes, és azt mondja valaki, hát, mert nagyon-nagyon tehetséges. Én szerintem ez egy nagyon bántó dolog, mert általában ez az ember az rengeteget dolgozott, hogy ez olyan könnyeden tűnjen föl, hogy ő tud így táncolni, vagy így énekelni, vagy így mozogni, vagy így kosalabdázni, vagy mit, hogy lehet azt mondani, hogy na, ez mind tehetség. Szóval nekem ez egy babona. Mert azt jelenti, hogy hiszek valamiben, ami nem tudnám magyarázni neked. Az improvizáció szerintem ez egy olyan szer, amit szét tudod boncolgatni ezeket a dolgokat, szét tudod szedni, és állandóan tudod tekinteni, hogy valóban hogy működik. Hogy működik az asszociatív folyamat? Hogy működik a tágítás, vagy a divergent, vagy a convergent gondolkodás? Tehát ilyen, hogy táguljunk azt, ami lehet ebben a körben, vagy szűkítjük, hogy mi van ebben a körben. Mind a két nagyon izgalmas folyamat, az agy nagyon képes mind a kettőre, és az improvizáció egy olyan eszköz, amivel szét tudunk szedni ezt a folyamatot, látni, hol tágul valamit, vagy szűkül valamit, és mi a különbség a kettő között. Szóval én ezt mondom, hogy azért egy bonyolult dolog gondolkodni, hogy mi az embernek a napi pillanatról pillanatra a kognitív folyamat, de szerintem ez az improvizáció. Ha egy nagyon nagyot akarok mondani.
Értem. És szerinted az improvizáció az inkább adódik abból, hogy tudom, hogy a környezet kiszámíthatatlan, és nekem minden pillanatban reagálnom kell valamire, vagy pedig egy aktív attitűdből, hogy én az improvizációval alakítom a körülöttem lévő környezetemet, vagy a reakciókat váltok ki az emberekből, a társakból.
Hát biztos, hogy mind a kettő. Tehát mi tudunk hatni, ha jól értem a kérdésedet, hogy mindkettőre tudunk hatni. Tehát olyan elfogott tudunk lenni, hogy szűküljünk azt, amit látunk néha, hogy akkor most definiáltam, hogy a környezetre így fogom hatni, mert ezt fogom csinálni. És a fordítás annak az az, hogy én nem tudom pontosan, hogy mit fogunk csinálni, vagy mennyit fogunk kontrollálni bármit, de én el fogom fogadni a környezetet magam körül. Én szerintem az, hogy ha jól értem a kérdésedet, van, én azt hiszem, hogy van egy olyan allegória, vagy egy metafora, amit talán működhet, hogy a lágy fókusz az az, amikor vezetsz. Remélem, hogy leginkább 90%-ig lágy fókuszban vezetsz. Tehát azt jelenti, hogy inkább hagyom, hogy az információ jöjjön be a szemembe. Nem fókuszálok mondjuk a rádióra, vagy nem fókuszálok az órámra, vagy nem fókuszálok rád, amikor beszélek veled, hanem csak egy picit, mert leginkább így előre nézem, és a periférián hagyom meg előre, hagyom, hogy az info jöjjön. A kemény fókusz az az, amikor keresem infót, nézem az órát, olvasom a falat. Szóval amikor vezetsz, legyél lágy fókuszban. Amikor tanulsz egy könyvből, akkor legyél kemény fókuszban. Egy picit így is működik az improvizáció. Tehát néha olyan üzemmódok vannak, hogy hagyom, hogy jöjjön info. És nyitott vagyok az infóra, és remélem, hogy annyit tudunk lágyul hadni, hogy a bevétel hat rám. Néha keresni kell, nyomozom. Tudnom kell, hogy mi a következő lépés, és legyek én konkrét. Szóval én szerintem ez mind a két fázis fontos.
Értem. Egy kicsit más téma, de adódik azért a kérdés, még hogyha banális is lesz. De más valamiben a magyar vagy az amerikai színház?
Más. Hát sok szempontból más. Egyrészt, hogy az amerikai színház legeslegeinkább, nem minden esetben, de leginkább a komerciális alapból működik. Természetesen vannak támogatott színházak, természetesen vannak ilyen kivételek, de legeslegeinkább az van, hogy ha nem tud a színházat felébreszteni valamilyen érdeklődést, és fizetős közönséget nyerni, akkor nem nagyon lesz. Magyarországon természetesen, meg Európában az nem így van, hanem támogatott színházak vannak. Azon belül, ami komerciálisan sikeresebb, az általában egy több életet él, de nem kizárt. Szóval ez már rögtön egy nagyon nagy különbség. Azt jelenti, hogy ami komerciálisan tud állni a lábán, az biztos, hogy prioritás fog kapni Amerikában. Szóval ilyen szempontból szerintem gyengébb alap van. Mert azt jelenti, ami egyébként ez egy teljesen jó dolog, legyen az, ami a legtöbb ember örömmel látja, és örömmel nézi, és kifizeti a jegyet. Viszont azt jelenti, hogy néhány réteg dolog nem fog kerülni színpadra soha. Ami érdekes nekem, Magyarországon eléggé konzervatív, de viszont mostanában az utóbbi talán évben, vagy a pandémia után azt látom, hogy enyhe változás van, vagy van változás, de a kortárs drámák alig kerültek föl színpadra Magyarországon. És mindig azt éreztem, hogy ez mekkora elhanyagolás bizonyos értelemben, mert nagyon sok támogatásra túlzok most már, mert ez egyre kevésbé támogatott dolog, de mondjuk azt, hogy támogatott színház van. Milyen jó lenne, ha egy picivel rizikosabban választanak színdarabokat. És most kezdtem érezni, hogy igen, egyre több kortárs dráma kezd felkerülni a színpadra. Szóval ott látom egy nagy különbség. Mert biztos, hogy vidék Amerikában nem nagyon látod. Tehát New Yorkban látod ilyet, Los Angeles, illetve San Francisco talán, Chicago talán, de azon kívül nem. Szóval ez egy nagyon nagy előny. Viszont szerintem a színházi technika, meg a készségfejlesztés, tanítási módszer, én abszolút tartom modernebbnek, praktikusabbnak, tehát a legkevésbé babonás. Tehát a babonás tanítás az van nekem, hogy amikor a tanár azt mondja, hogy az ilyen, az így működik, így kell csinálni, ha nem csinálod így, akkor nagyjából nem jó. És akkor majd megmondom, hogy mi a jó, meg mi nem jó. És akkor enyhe mozgó kör van ebben, hogy majd vitatkozhatunk ezen vagy azon, de nagyjából mi egyetértünk. Amerikában ez jóval kevésbé van. Persze, hogy valamilyen némi módon tudti, hogy van, vagy valamilyen stúdióban található, de ott nagyon pragmatikus, nagyon praktikus készségfejlesztés van a színészeknek. Szóval ott megint látom egy nagyon nagy különbség.
Ugye te is tanítottál a Színházis Filmművészeti Egyetemen. Mm. Itt milyen tapasztalataid voltak?
Hát egyrészt én nagyon természetesen csíptem nagyon a diákokat. Én nagyon bírtam, hogy milyen hangulat van, meg milyen légkör van, főleg a próbatermekben vagy a tantermekben. Szerintem ez egy nagyon alkalmas dolog, meg nagyon alkalmas hely fejleszteni. Tehát ez egy fizikailag itt vagyunk, nem túl csili-vili, de tényleg méret van, eszközök vannak, idő van, és munkametódika is van. Tehát ilyen szorgalom van, kíváncsiság van. Szóval én szerintem ott nagyon-nagyon plusz. Ahol kevésbé plusznak tartom, ez azt, hogy egyrészt egy picit hermetikusan van zárva, főleg a színi csoportok, mert kevésbé tudom a többiekről. Tehát egy picit hosszúnak tartom, tehát 5 év, általában 3 év egy színészi képzés a világon, vagy főiskola, vagy stúdión, vagy kevesebb. Szerintem ez nagyjából elég is. Nem elég jól érteni a szakmához, hanem elég jó érteni, hogy hogyan kezdjem egy karriert, és hogyan lépek be ebben a pályában. Én szerintem elég. A kárnak tartom, hogy nem hagyják, hogy a színészek, meg a rendezők, meg a forgatókönyvírók, meg a fényképészek, vagy az operatőri iskola, meg ezek sokkal jobban kellene összevonni őket, és adni közös projekteket. Mert rengeteget tudnak tanulni egymástól, rengeteget tudnak fejleszteni, hibázni, sok minden nagyon jó, fontos dolog, amitől tényleg egy 3-10, nem tudom, év után valaki valóban jobb. Szóval én szerintem ott van egy elhanyagolt kincs gyakorlatilag, meg főleg, hogy az operatőri iskola itt nagyon kivételesen erős és jó. Ott például egy csodás lehetőség, hogy egy fényképész és egy színész összerakod, és beszélhetünk akár, hogy a kamera keretekről, vagy a fényekről, vagy a mi előnyös egy képnek, vagy mit tudunk kísérletezni. Ott látom nagyon sok lehetőség, ami nincsen nagyon kihasználva. A másik az az, hogy változó a technika, vagy a hozzáállás. Egy picit kevésbé praktikusnak tartom a képzések néha, és nagyon elméleti, vagy nagyon vélemény alapú, vagy nagyon ízlés alapú dolgokról van szó, és szerintem ez akármennyire érvényes, vagy izgalmas ezek a vélemények, vagy a meglátások. Én szerintem az egy sokkal egészségesebb x év folyamat, hogy a tudás hogy a tudást nem védjük, hanem támadjuk. Az iskolának szerintem a funkciója. Az egyháznak a funkciója az, hogy védjük a tudást, mert van egy sztori, amit meg akarunk spórolni, és szét akarunk osztani, és ez nagyon fontos, hogy a sztori ez ilyen. Az iskolában szerintem pont az ellentétje. Az, hogy elvileg van ez a sztori, a legjobb tudásaink szerint a sztori ez körülbelül így néz ki, viszont nekünk van tudományi, meg van metodika, meg van gyakorlatias módszerek, meg diskurzus, meg ilyesmit, amit támadni tudunk ezt, és nézzünk meg 2 év múlva, hogy mennyire áll. Vagy 3 év múlva, vagy XY. És szerintem ott hiányolom ezt néha, hogy... Mert szerintem sok mindenféle színész van.
Így most azért adódik a kérdés, hogy a intézmény az egyetem körül történteket az elmúlt években, a tiltakozásokat, a Free SF-el létrejöttét, ezt te hogy élted meg?
Hát én így éltem meg egyrészt, hogy nem hinném nagyon, hogy folytatnám ott képzőként, és ez benne van, vagy belefér a világban, meg mindenben, de ettől én is kevésbé kíváncsinak maradtam, mert szerintem nagyon nagy különbséget kell tenni a politika, meg egyáltalán az ideológia, meg a filozófia és az iskola között. Hogy ne folyásoljon egymást. És sajnos, amikor már pénzről van szó, vagy előreléptetésekről van szó, vagy akármit, tehát ilyen milyen színészek lesznek, milyen színházakban, meg ilyesmit, ami egy idő előbb-utóbb ezek politikai valóságok, én szerintem sajnos akkor már nem a készségfejlesztésről van szó. Szóval egy picit így értem meg, hogy összehomályosították valamit, amitől változik az iskolai rendszer. Viszont ugyanakkor én szerintem az iskolai rendszer, vagy ott mondjuk az SZF-én, talán nem volt eléggé egyértelműen erős, mondjuk a tudás, vagy a tudás fejlesztésre építve, és egy konzekvensebb, legyünk mi erősebb, mint iskola 4 év múlva, 6 év múlva, mert van nekünk egy filozófia, van nekünk egy terv, van nekünk egy gondolatmenet, amit akarunk egészíteni. Lehet, hogy ez is egy picit stagnált, és ettől akár sebezhető lett.
Értem, ha már politika és támogatás a Nemzeti Kulturális Alap nagy rajongója vagy, és szóvá is teszed általában az előadásokon, ez honnan jött ez a, mondjuk úgy, hogy vonzalom a NKA felé, vagy hogy látod az NKA szerepét a magyar színház életben?
Hát én nem értek eléggé hozzá. Én inkább azt látom, hogy mint Grundszínház, mert Grundszínház alapítója vagyok, meg művészeti igazgatója vagyok, én azt látom, hogy inkább nem ez az útunk. Tehát volt rá példa, hogy kerestünk az NKA-nál segítséget, támogatás egy készségfejlesztési folyamatban, vagy egy előadásban. Volt rá példa, hogy támogatók is voltak, de én azt látom, hogy hosszú távon nem ez a mi útunk. Viszont érdekes módon én azt mondanám, hogy mi pontosan vagyunk ez a féle réteg színház, vagy ez a féle színház, ami érdemes bizonyos értelemben támogatni. Mert 12 éve, 3 éve vagyunk, 30 ember foglalkoztat a színház, több száz, nem tudom, lassan 600 különböző előadást játszottunk, rengeteg képzést, sok mindent csináltunk, és nem vagyunk drágák. Tehát ilyen pontosan, én sejtem, hogy több tucat ilyen színház van a városban, ha nem több, ami pontosan minőségről van szó, fejlesztésről van szó, kulturális támogatásról van szó, izgalmas kérdésekről van szó, és nem is annyira nagyon sokba kerül. Én azt gondolom, hogy pontosan ilyeneket kellene támogatni, de én nem látom nagyon nagy remény ebben most nekünk. Én kíváncsi lennék, hogy a következő 5 év, 10 évben mi lenne a filozófia, merre. Mert én azt tartom problematikusnak, hogyha egyre több részről, vagy egyre több rétegből, egyre kevesebb embertől, rétegből kapunk hangokat, mondatokat, meglátásokat, akkor egyre kevesebbet fogunk érteni az árnyalatokhoz. Ha egyre kevesebbet értünk az árnyalatokhoz, akkor egyre kevesebbet fogunk érteni az élethez. Mert mi tudjuk, hogy nem fekete-fehér az élet. Igen. És ha kinyírjunk az árnyalatokat, akkor sajnos egy totalitárium, valamilyen autoritárium világba alakul. És én szerintem túl élénkek, túl izgalmasak vagyunk ezt elfogadni.
És azt egyébként hogy látod, hogy a magyar színházi élet is, de mondjuk ez nem szűkül csak a színházi életre, akár a filmre, a zenére is, tehát más társterületekre, amikbe szintén otthonosan mozogsz, hogy van egy nagyon komoly politikai megosztottság.
Hát én szerintem ez sajnos egy világ betegség most per pillanat, tehát ilyen, és pontosan ez a dualizmusról van szó, amit most kicsit ilyen belekóstoltam, tehát amikor kezdtünk tényleg elfogadni azt, hogy ez vagy jó, vagy rossz, vagy működik, vagy nem működik, biztos vagyok benne, hogy több dologban ez akár így van, de leginkább az ember tudja, hogy nem. De amikor a kényelem vagy a kézenfekvőség miatt kezdtünk elfogadni ezeket a dolgokat, és nem támadni a diszkurzust, vagy nem akár a saját elfogottságunkat, vagy a saját ilyen erős gondolatainkat nem tudunk megkérdőjelezni legalább fél évente, vagy nem tudom mit, akkor sajnos szerintem ez alakul ki. Hogy van az embereim, van a ti emberetek, vagy a te embereid, nem vagyunk együtt, nem értünk egyet, és innentől fogva kb. Mint egy sportcsapat. Tehát én azért szeretem a Lakers, mert én Los Angeles-i gyerek vagyok, Nem, nekem mindegy, hogy mennyire racionális, irracionális, ők a legjobbak, akár nem is. Tehát ilyen, ez egy ilyen, és én szerintem ez egy cuki dolog, és egy jó pofa dolog, ha vásárolsz hozzá egy sört, meg ott vannak a haverok, és vagy sikítasz, vagy sírsz, de amikor hazamész, akkor nem, remélem, hogy nagyon nem viszed ezt magaddal. Tehát én nagyon remélem, hogy te tudod, hogy ez csak benned zajlik ez a szenvedély. És ez tök jó, ha kiéled így, de nem lehet ezt rávetíteni a világvalóságra. Egy picit így látom, hogy itt Magyarországon sajnos kezdték drukkolni valaminek. Vagy ennek, vagy annak. És nem feltétlenül akarni többet tudni, hogy nézzük meg, hogy valóban mi van. Valóban ebben a kérdésben mi van, mik az összetevők. És én remélem, mert Magyarország annak az előnye az, hogy kis ország. Nem rengeteg emberről van szó, egy viszonylag kicsi területről van szó. Azt jelenti, hogy sok esélye van, sok mindent megváltoztatni viszonylag hamar. Szóval én nagyon-nagyon, és sajnos a rossz irányba is viszonylag hamar tud lenni. Vagy akár menni. Szóval én abban remélem, hogy lesz egy picit ilyen józanabb és figyelmesebb korszak jöhet, hogy az emberek kezdenek rájönni, hogy nem fontos nekem, hogy igazam van, vagy mennyire jó tudom, hogy mennyire igazam van, vagy amit én gondolok, az igaz, hanem ez sokkal fontosabb megértő lenni. Tehát, hogy értsem meg, hogy miről van itt szó. És tudom a különbség, amikor azt mondom, hogy igazam van, és most fontos, hogy az van, vagy találjunk ki, hogy tényleg valóban mi zajlik itt, és mi a különbség a kettő között. Mert ha abba adjuk ezt a kíváncsiságot, akkor én nem vagyok nagyon reményteli a jövőre.
Hosszú idő óta itt élő amerikai színházi emberként egyébként hogy látod, mennyire befogató a külső impulzusok számára, vagy részére a magyar színházi közeg?
A magyar színházi közeg, én szerintem ez azt, hogy nehézítem a helyzetedet, picit változó. Én szerintem alapvetően, ami nagyon előnyös, imádnak menni színházba. Talán ez mondjuk igazabb volt egy 4-5 évvel ezelőtt, de még mindig inkább az van, hogy van egy színházi közeg, aki szeret járni színházba, és járnak is, és tudnak a nyelvészetet. Ez szerintem egy óriási előny. Van némi konzervatizmus, ami jön ki belőle, vagy egy elvártság. Én szerintem egy vagy akár némi sznobizmus, ami kijön ebből, de ez mindenhol igaz. Vagy azt, hogy vártam egy fél évet erre jegyre, szóval bármi van, nekem tetszik ez az előadás. És akkor szerintem az néha összejön, hogy egy icipicit elfogottak. Én szerintem érdemes, vagy arra figyelni, hogy mennyire változik, ami a palettán. Mennyire tágul, hogy miket tudunk látni a színházakban. És én most az az érzésem, mintha enyhén tágul. Szóval azt jelenti nekem, hogy több kortárs darab van, több nemzetközi darabban van a színpadon, és ez egy nagyon jó hajlam. Én szerintem ez mindig egy jó jel. Viszont én kíváncsi vagyok, hogy egy-két év múlva ez még mindig egy hajlam, vagy még mindig benne van, vagy egy picit visszafogtunk, és megint jön a 3 vagy 4 Shakespeare-t, amit szoktunk látni, az 1-2 Ibsen-t, amit szoktunk látni, a 2-3 Csehov, amit szoktunk látni, és stb. És akkor, ha visszatértünk arra, ezek mind jó darabok, nem erről van szó, csak kár, hogy ez mindig a főétel.
Értem. És a szakma maga az mennyire befogadó szerinted?
Én szerintem egyre befogadóbb, mert annyira nagy a filmipar itt Magyarországon, hogy a színészek meg mindenki kezd rájönni, hogy basszus, muszáj fejleszteni a készségfejlesztést, vagy muszáj fejleszteni a technikát. Mert több filmbe fog kerülni, több tévésorozatba tudok kerülni, és ráadásul, hogy van sok mindenki, aki dolgozik, aki nem is feltétlenül dolgozott kőszínházban eddig. Szóval muszáj, hogy táguljon egy picit az elképzelés. Ettől is az emberek néha kezdenek védekezni jobban, hogy nem szeretnék annyira versengős pályán lenni. De szerintem az biztos, hogy a technikát fejlesztenek. Tehát egyre több fiatal színész tud jobban és egyértelműen játszani kamera előtt, ami szerintem egy hiányos, egy látványosan hiányos képesség volt évekig. Szóval ez látszik, hogy ezek a dolgok indulnak. A forgatókönyvírás szerintem ez is fejlődik. Ez is egyre erősebb. És a világban is változik ez a dolog. Szóval én azt látom, hogy ez mind egy viszonylag jó irányba megy. Nagyon szeretnék látni, hogy ez még kalandosabban, még technikásabban, még szorgalmasabban fejlődjön. De szerintem ez akár egy nagyon izgalmas irányba megy most.
Értem. És ugye említettük, hogy cégeknek is tartasz tréningeket. Az improvizáció az üzleti életben, vagy egy cégvezetésben hogy segíthet?
Hát nagyon sokat segített részben, amit mondtam korábban, hogy az improvizáció így lehet részben talán definiálni, hogy az embernek a kognitív képessége, annak a szétszedése. És ráadásul a viselkedésekben nagyon sok mindent látunk. Tehát ilyen azt, hogy hogyan viselkedik valaki. És talán, hogy ott is van eltérés, vagy egy diszharmónia abban, hogy valaki így viselkedik, de ő úgy gondolja, hogy attitűdben, vagy ideológia, vagy agyi menetben máshol tart. Például nagyon segítőkész vagyok, viszont mindenki, aki körülöttem van, az úgy látja, hogy én zárkozott, és nehéz vagyok, vagy nehéz velem indítani bármit. Tehát szóval azt, hogy akár a vezetőknél, vagy akár bárki, aki dolgozik egy cégnél, az egy nagyon fontos dolog meglátni ezeket a dolgokat. Fórumszínházat tudunk velük csinálni, konkrét gyakorlatokat, ami a viselkedéssel foglalkozik. Tudunk tenni őket olyan helyzetekben, meg olyan, el tudunk térni a figyelmet valami egy picit a más irányba, viszont kezdtük szép lassan látni, hogy mik ezek a tendenciák, vagy a hajlamok az emberben. És néha pontosan ez a kis tükörkép, amit kapnak csapatként, vagy önállóan, az tényleg egy óriási nagy változás is hozhat. Hogyha valaki azt látja, hogy tényleg leginkább jó partner vagyok, vagy tényleg leginkább jó megfigyelő vagyok, de van, amikor makacskodom, van, amikor már a saját ötletem az mindig valahogyan tolom a legfontosnak, és ez tök jó, hogyha valaki x év után rájön, hogy igen, nem mindig egy fantasztikus hatás van a viselkedésem a többiekre.
Értem. Nagyon szépen köszönöm a elmúlt percekbe Andrew Heffler 1993 óta Magyarországon élő és alkotó amerikai színész, színházi szakember volt a vendégem, akivel színházról, befogadásról, üzleti életről beszélgettünk, de szóba került a Los Angeles Lakers is. Még egyszer köszönöm szépen.
Én nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy máskor is találkozunk. Köszi, András.